60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Juli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Most már igazán benne vagyunk az őszben. A nyaralokban és a kiskertekben lassan befejeződik a szezon. A természet is pihenőre készül. Ez az időszak egy kicsit számvetésre készteti az embert. Visszatekintésre a múltra, az elért eredményekre, élményekre, sikerekre. Mai adásunkban mi is valami ilyesmit teszünk, de ígérem, nem leszünk letargikusak. Sőt. Elsőnek vidám emlékképet hallunk egy nyugalmazott tornatanár életéből, majd egy optimista beszélgetésben ismerhetik meg az Attitűd Alapítványt. Hasonló hangulat árad egy természetfotós nem csak fotózási tevékenységéből, nem beszélve egy napjainkban alkotó Bódex írónőről. Végül augusztusban nyílt meg Budapest új élményközpontja. Hogy megtudják, mi is ez, azzal bizony meg kell várniuk a műsor végét. Addig is jó szórakozást kívánunk!
Mai vendégem Lovasi János, nyugalmazott testnevelő tanár, mert elérte már a 8. X-et. Egy baráti társaságban, egy régi barátom fiával beszélgetve, szóba került az Arany János gimnázium, és az ott tanító tanárokról esett szó, előkerült egy név, a Lovasi János neve, akiről ez a fiatal ember áradozott, hogy ilyen testnevelő tanáruk nem volt soha. Nem csak magát a testnevelést tanította, hanem rengeteg emberi dologról szó esett, de legfőképpen a kultúráról, a szeretetről. Hát kedves János, hogy lettél te testnevelő tanár?
Talán a végével kezdeném, ami a napokba fordult elő, hogy kaptam egy meghívást kedves tanítványaimtól egy érettségi találkozóra. A gyerekek, akik meghívtak engem, azok most éppen 68 évesek, és az 50. érettségi találkozójukra hívtak meg. Hosszú pályafutás áll mögöttem, 65-ben végeztem el a testnevelési főiskolát, és utána 15 évig az Eötvös Loránd Technikumba tanítottam gimnáziumba. Mint fiatal embert, akkor a legnehezebb osztályokat bízták rám, én voltam az osztályfőnökük. Az első osztályom, amelyik harmadikos diákokat kaptam meg, alig volt köztünk korkülönbség, 17 éves gyerekeket. Azért adták nekem, mert probléma volt a oktatásukkal, a nevelésükkel, és gondolták, hogy én, mint fiatalember, megbirkózom ezzel a feladattal, ami nagyon jól sikerült, szinte barátokká váltak a gyerekek, akiket tanítottam. Nagyon sok emlék köt minket össze. Érdekes szituáció volt, mert a legtöbben ezek közül pilóták lettek, vagy a polgári repülésben, vagy katonai repülés területén helyezkedtek el. Később csak egy érdekes eset fordult elő, évekkel később, évtizedekkel később. Rómából repültem haza Budapestre, és bemondja a hangos beszélő, hogy Darinda Tamás főpilóta vezeti a gépet. Rögtön szóltam a stewardessnek, hogy szóljon előre a pilótának, hogy nagyon óvatosan vezessen, hiszen az osztályfőnök is itt ül a gépen. De ez csak egy kis kitétel volt. Utána újra kaptam egy osztályt, akiket már 4 évig vittem végig, mint osztályfőnök, és ezeknek az érettségi találkozójára vagyok most meghívva. Ezek 71-ben érettségiztek, és hát most van az 50. érettségi találkozójuk. Már tanári pályám mellett különböző sportágokkal foglalkoztam, de elsősorban kézilabdával, kézilabda edző voltam, és olyan dolgokra is vállalkoztam a 20. kerületbe Pesterzsébeten, hogy én magam szerveztem egy egyesületet, egy csapatot, plakátokat ragasztottam ki a kerületbe a megfelelő helyekre, és ennek alapján toboroztam össze egy kézilabda csapatot, akikkel aztán szintén nagyon jó kapcsolatom, hát lánycsapat volt. Ez úgy alakult, hogy azok jelentkeztek többen, ezért aztán indultunk a megfelelő bajnokságban a kerületbe, és nagyon szép eredményeket értünk el. Természetesen, mint osztályfőnöknek más feladatom is volt, hiszen az osztályfőnöki óráknak a témaköre, ugye a tanterv által, a tanmenet által előírt témákból meg kellett tartanom, de örömmel szívesen tartottam meg. Ezek az osztályfőnöki órák tulajdonképpen nem csak szigorúan az előírt anyagról szóltak, hanem az élet minden területéről felvetett témákat megbeszéltünk a gyerekekkel, ami által nagyon szoros és jó kapcsolatom alakult ki. Aztán telt múlt az idő, és meghívtak engem egy másik iskolába, mivel ez nekem a lakásomtól nagyon távol esett Pesterzsébet, ezért elfogadtam a meghívást, és átmentem 15 év múlva az Arany János általános iskolába és gimnáziumba. Kicsit tartottam tőle, mivel addig csak középiskolás diákokat tanítottam, és ez 12 osztályos iskola volt, tehát 6 éveseket is kellett tanítanom. És életem egyik legnagyobb élménye volt az, hogy ezek a kicsi gyerekektől, akitől először tartottam, annyi szeretetet és megbecsülést és kedvességet kaptam, hogy egész megváltoztatta az életemet az, hogy ilyen kisgyerekeket tudtam tanítani. Itt aztán még az edzői pályafutásom is kiteljesedett, mert gyerekkorom óta jó síelő voltam, apám megtanított már 6 éves koromban. Nem voltam versenyző, de amatőrök között mondhatom, hogy nagyon jól tudtam síelni. És mint tanár, oktatni is tudtam. Itt találkoztam egy kollégával, aki szintén hasonló érdeklődésű volt, és elindítottunk egy sítanfolyamot, először az iskola berkein belül, de később aztán a Budapest síiskola keretei között, tehát mint edző, mint tréner dolgoztam az iskola mellett, és ezáltal rengeteg külföldi sítúrában volt részem, először természetesen Csehszlovákiában, akkor még Csehszlovákia volt, főleg Donováriba, de más helyekre is, és később aztán pedig jöttek az osztrák túrák, szinte egész Ausztriát bejártuk a diákokkal, minden évben szerveztünk, volt olyan év, hogy több sítábort is, de egy komolyabb nyugati sítábort, azt mindenképpen minden évben beiktattunk. És a síelésen kívül még ehhez csatlakozott az úgynevezett bicikli túrák, amik, hát az olyan, mentünk 40 gyerekkel egy busszal bicikli túrára Ausztriába, mondjuk Passau-Bécs bicikli túrára, de mondhatnánk akármi más, mondjuk a Dráva túráról, ami olasz határól indul, és a Dráva mentén végig le Ausztria területén, csodálatos túra. Na visszatérve a szervezésre, mert az maga egy csoda volt, hogy 40-en ültünk a buszba, és egy másik buszba ki voltak véve az ülések, és tele volt biciklikkel. Mert a 40 biciklit el kellett vinnünk valahogy, akkor még nem voltak ilyen bicikli szállító autók, mint manapság, tehát így oldottuk meg. Na, az osztrák határnál meg azt gondolták, hogy bicikli kereskedők vagyunk, vagy valami ilyesmi. Hát, hogy pakoljuk ki a bicikliket, megnézik a számát, meg így, meg úgy. Végül megúsztuk ezt a dolgot, és hát így kijutottunk Ausztriába. Rengeteg élmény volt ezeken a túrákon. Volt például egyszer olyan, sátorban laktunk, hogy sátor mellett volt a bicikli kikötve egy fához. Hát a kis huncut gyermekek, ugye, mit csináltak? Reggel fölkeltem korán, ugye, mert ki kellett mennem arra bizonyos helyre, nincs a biciklim a helyén. Hát ellopták el a biciklimet, mi történt? Egyszer csak fölnézek egy fa tetejére, megpillantom a biciklimet. Fölmásztam a fára, levettem a biciklit, visszatettem a helyére, és aztán mentünk reggelizni. Nem szóltam egy szót se. Néztek a gyerekek, néztek rám, sugdoloztak, mi egyéb. Kérdezze egy gyerek, tanár úr, nem történt valami a biciklével? Mondom, hát az egy biciklével, hát mi történt volna? Hát ott van a fához kikötve. Hát ezek olyan mérgesek voltak ezek a gyerekek. Nem reagáltam rá, nem toltam le őket, hiszen ez hozzátartozik a jó hangulat a túrázáshoz. Na, de ez csak egy kaland volt a sok közül, mert ilyenből, ha nem lenne kötve az időm, mondjam, 20-30-at is tudnék mesélni. Rátérnék egy másik dologra, egy érdekesebbre, nem érdekesebb, egy másra. Csináltunk városnézésre túrát. Megmondom őszintén, hogy népszerű voltam az iskolában, a kollégámmal együtt, és amit mi szerveztünk, akárhova szerveztük, jöttek a gyerekek Csőstől. Mentünk így városnézésre, Párizsba, Nápolyba, Rómába, és én még sok más helyre. Most a római kirándulásról mondanék egy pár szót. Este indultunk autóbusszal, a kollégám vezette a buszt. Éjfél körül megálltunk Velencébe, besétáltunk, megnéztük éjfélkor Velencét, majd reggelre megérkeztünk Rómába, és délelőtt 10 órakor az egész társasággal részt vettünk a pápai fogadáson, amit természetesen előre megszerveztünk, hiszen a Szent István házba szálltunk meg, közismert ugye a magyar apácáknak a háza, akik megszervezték, hogy mi oda beléphetünk, és akkor a pápa, János Pál pápa volt annak idején, üdvözölte az Arany János diákjait és tanárait, és a szülőket, akik velünk voltak. Hát most mekkora élmény annak, aki életében először megy Olaszországba, reggel megérkezik Rómába, és a pápa fogadja, és a pápa üdvözli.
Hát ez egy csodálatos élménysorozat lehetett, mert ez a fiatalember, aki a nevedet emlegette, ő azt mondta, hogy nem csak a sport élménye, hanem az a kulturális élmény, amit kaptak általad ezekben a városokban, ezekben a műemlékekben, ez örökre felejthetetlen lesz számukra. És ahogy mondtad, ezek az érettségi találkozók is mind felidézik ezeket a szép emlékeket. Úgyhogy én ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Lovasi Jánossal Meskóbánk beszélgetett.
Manapság nagyon sokféle családmodell létezik. Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a családok, ahova egy-egy sérült gyerek születik. A tapasztalat az, hogy vagy támogatva, segítve nevelik közösen a gyereket, vagy pedig elválnak az útjai. Minden kapcsolat, így a családi kapcsolat alapja is a szeretet, az egymás megbecsülése és a türelem. Az Attitűd Alapítványnak a kuratóriumi elnöke, Blaskó Borbála, akit nem csak ebben a minőségében ismerhetünk, hanem mint koreográfus, mint balettáncos, illetve a szervezője ennek az Attitűd Alapítványnak.
Klasszikus balett végzettségem van, elkezdtem koreografálni és tanítani is, több egyetemen is tanítok, és létrehoztam 2018-ban az Attitűd Alapítványt. Az indította el az első gondolatomat, hogy érintett vagyok családilag az autizmusban az öcsém révén, és gyerekkora óta látom, hogy ki tud teljesedni a festészetben, a képzőművészetben, és megfogalmazódott bennem, hogy hogyan tudnék neki valami biztonságot létrehozni, vagy megvalósítani egy olyan közeget, ahol tudja ezt a területet kényelmesebben, vagy nyugodtabb körülmények között művelni. És ezért fogalmazódott meg bennem, hogy akkor az Attitűd Alapítványt létrehozom.
Gondolom, hogy nem véletlen a név, egyfajta hozzáállás.
Így van, az Attitűd a hozzáállás, de egyébként ez egy, a balettban ez egy pozíció.
Mint a pas de deux például?
Igen, mint a pas de deux.
Hogy kell elképzelni az attitűd?
Az attitűd pozíció az egy, a szabad lábam, tehát amit felemelek lábam, az derékszögben behajlítjuk rá a lábunkat, aha, és derékszögben behajlítjuk, ez az attitűd.
Nem valami kényelmes.
Nem. De hát így összetudtam kovácsolni a két gondolatot.
Hogyan válogatják ki a fiatalokat?
Most jelenleg 6 patronátunk van az Attitűd Alapítványban, és ők mindegyikük a képzőművészet területén jeleskednek, vagy legalábbis kedvet, nyitottságot, affinitást éreznek, hogy vagy a rajztechnikákban, vagy grafikában, vagy tehát, hogy valamilyen a kézművesség szintjén eljussanak alkotásig. Tehát vannak fotósok is, akik a fényképészet területén is jeleskednek, de én inkább szeretném, hogyha ezek a fiatalok a, hát igen, festészet, vagy a az úgymond rajzolás, a képzőművész.
Nagyon nehezen kapcsolódnak egymáshoz, és hát ezért vagyok arra kíváncsi, hogy hogy tudják ezeket felfedezni, ezeket a gyerekeket valamilyen közösségeken keresztül, mert hogy önállóan nem nagyon nyilvánulnak meg, vagy nem nagyon jelentkeznek.
Én úgy jutottam el, hogy az öcsémet vittem különböző csoportokba, meg az autizmus ambulanciára, és akkor ott találkoztam olyan fiatalokkal, akik aspergeresek, vagy autizmussal élők, vagy hátrányos helyzetben, tehát sérültek. Azt vettem észre, hogy valamit találnak a képzőművészetben, amin keresztül egészen másfajta szemléletet, vagy perspektívát tudnak láttatni a világból, és engem ez hát nagyon el tud varázsolni, hogy ők valahogy furcsábban látnak. Nem tudja szavakba önteni, de papírra vetni meg igen, színekkel, formákkal, ábrákkal, tehát nagyon, nagyon furcsa.
Igen, rendkívül kitartóak a munkában, rendkívül aprólékosak, csökönyösen ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz, ami lehet, hogy ebben a tekintetben előny is. És mit lát, hogy használ nekik ez a fajta megnyilvánulás?
Én azt látom, hogy a sikerélmény, tehát hogyha azt látják, hogy az ő rajzukból egy produktum születik, akár egy pólón megjelenik, akár egy mappán, vagy egy füzet borítón, akkor, és azt más emberek megdicsérik, akkor ők ezt annak tulajdonítják, hogy hát ők elértek valamit, vagy hasznos részei a társadalomnak, tehát, hogy nem mellékes az ő munkájuk, vagy amit hozzáadnak a világhoz, az elismerésre méltó. És akár egy kiállítás, hogyha szervezek egy kiállítást, és látják kiállítva a képeiket, vagy született a pandémia alatt virtuális kiállítás, és abból egy kis film készült, tehát, hogy ezek a produktumok mind olyan hatással vannak rájuk, amikor azt látom, hogy van értelme, hogy ők ezeket a dolgokba így bele tudnak mélyedni, vagy elmerülni, elmélyülni. Tehát ez nagyon érdekes.
Ez egy külön műfaj velük kapcsolatot teremteni, idézőjelbe elviselni időnként őket, tehát óriási türelem kell hozzá, és óriási hozzáértés. És nem beszélve arról, hogy szeretni kell őket.
Igen.
Mert ez egy nagyon, nagyon alapvető.
Meg türelem elleni. Igazából én biztos, hogy nem vágtam volna ebbe bele, hogyha nem ismerném, nem lennék ilyen fokon érintett, és nem. Közöttünk 13 év korkülönbség van, tehát én majdnem szinte a pót mamája vagyok a Bencének, tehát hogy végig tudtam kísérni az összes fázist, és ő elég, tehát nem nagyon rossz állapotban volt, de hát elbukott a saját lábában, tehát annyira nem tudta koordinálni a mozgását, úgyhogy rengeteg terápián végigmentünk, tehát édesanyámnak is eszméletlen sok munkája van abban, hogy mi vittük lovas terápiára, koordinációs tornákra, szóval, hogy nagyon-nagyon sok terápián végig evickélt, de a Bence saját maga mondta, egyszer sétáltunk is, meg megláttunk egy úgynevezett kis képzőt, és ő azt mondta, hogy oda szeretne járni, és hogy akkor született meg benne szerintem, hogy ő a képzőművészettel szeretne foglalkozni, ez is nagyon érdekes. A budai rajziskolában évek óta jár, és hát ott egy olyan környezet veszi körül, ami nagyon otthonos, és hihetetlen jó művészpedagógusok figyelme alatt tudja magát képezni. És ott elkezdett szobrokat, kis plasztikákat készíteni, de ezek sokkal alacsonyabb színvonalon vannak. Tehát ott nem érzek akkora változást, vagy akkora fejlődést, mint a grafikáiban. Tehát nálunk könyvkötészet az jelenik meg. Az pedig a Csolnoki Zsófia vezeti, a Várfok utcában van egy kis műhelye, és már volt egy korábbi pályázat, amin keresztül ezt tudtuk finanszírozni, és talán jövőre is meg tudjuk ezt valósítani, hogy több fiatal is részt tudjon venni ezen a foglalkozáson.
Miután balettáncos, és hát a mozgás egy alapvető lételeme, érzelmeknek, a kontaktus teremtésnek, egy más iránti figyelemnek, meg egyáltalán az önkifejezésnek is egy alapvető formája a mozgás.
Igazából én azt gondolom, hogy erre vannak sokkal jobb specialisták, mint én. Tehát, hogy én a saját művészetemet azt így úgy amúgy tudom művelni, de hogy ezeket a fiatalokat a mozgáson vagy mozdulatokon keresztül összetartsam, ahhoz sokkal több szakemberre lenne szükségem erről a területről, és viszont az én alapítványomon kívül nagyon fejlett és profi szervezetek vannak és működnek ezzel kapcsolatban, tehát a Bóta Ildi vagy a Kálmán Feriéknek a táncjánja.
Tehát mozgásterapeuták, igen.
Tehát én igazából, szóval, hogy a képzőművészet területén próbálom ezeknek a fiataloknak a sorsát és az életét egyengetni. Készítek előadásokat, tehát színházi produkciókat, amiben így úgy amúgy bele tudom vonni. Igen. Tehát a legutóbbiban, meg megint a Bencéről kell beszéljek, de a legutóbbiban már fellépett, és ott gitározott is, meg szövege is volt, de mondjuk hát nálunk a családban van a művészet. De
hát ne tagadjuk el azért, igen. Édesapja.
Édesapám Blaskó Péter.
És édesanyja is.
Édesanyám is színésznő. Igen, Milvius Andrea. Tehát csak ő abba hagyta a hivatását, amikor a Bencéről kiderült, hogy nem egyszerű eset. Volt olyan kiállítás megnyitó, amire készítettem egy kisebb Kodály Zoltánnak a kórus, két szólamú kórus műveire, készítettem egy kis ilyen kiállítás megnyitó etűdöt. Próbálom összekovácsolni, összehangolni a táncot, a zenét, a képzőművészetet, és a szöveget ítenek rajtuk. Hogy...
Én azt szeretném, Bori, hogyha a saját pályájáról és a művészetéről is beszélne egy kicsit.
Én, mint koreográfus, vagy rendező, vagy alkotó meg tudok jelenni majdnem minden évben a Bethlen Téri Színházban, és ezek az előadások javarészük úgy zajlik, vagy úgy áll össze, hogy én tanítottam a Kaposvári Egyetemen, a Színművészeti Egyetemen és a Magyar Táncművészeti Egyetemen, és hogy mindig megpróbálok olyan produkciókat létrehozni, amelybe bele tudom vonni a még nem végzett hallgatókat, tehát hogy egy olyan helyzetet teremtsek nekik, ahol fel tudnak lépni, és színháziasabb körülmények között próbálgathatják bontogatni a szárnyaikat, és érezni azt, hogy mi az a színpadon, hogy tapasztalatot gyűjtsenek. És akkor ez az úgynevezett tehetséggondozás, ami a Bethlen Színháznak is az arculatához hozzátartozik, ez nagyon adott az Attitűd Alapítványnak a tevékenységi köréhez is, úgyhogy ez egy nagyon jó fúzió lehetőség. Igen.
Bori, nagyon sok kitartást kívánok. Az Attitűd Alapítvány vezetőjével, Blaskó Borpálával, Torda Judit beszélgetett.
Mai vendégem Potyó Imre, természetfotós, aki 2020-ban országos pályázaton első díjat nyert természetfotó kategóriába. Az azt megelőző években pedig a világversenyen szintén rangos helyezést ért el. Hogy kezdődik egy természetfotós pályája?
Én is köszöntök mindenkit. Igen, 2020-ban és 2018-ban voltam az év természetfotósa itthon Magyarországon, és ez az kellett szerintem, hogy imádjam a természetet, tehát én már 2007-ben vettem az első fényképezőgépemet, tehát nem most volt az, de ezt megelőzte egy gyermekkori nagy lelkesedés, madártani felmérések, természeti járás már kisgyermekkoromtól kezdve.
Hol történt ez a kisgyermekkoromtól kezdve?
Én Gödi lakos vagyok, illetve sokat vagyok a Börzsönybe, a Hiúszházba. Tehát Gödön édesapám, édesanyám, a testvéremmel sokat sétáltunk a Gödi ártérem, meg a közeli nagy erdőkbe. És ott ragadt rám szerintem, ott kezdődött el ez az egész. Mezénynyulakat figyeltünk, meg őzeket, madarakat, kaptam egy távcsivet 13 éves koromban, és onnantól kezdve megszállottan madártani felmérésében kezdtem részt venni.
Milyen segítséget kapott? Iskolától, szülőtől, vagy ilyen autodidakta módon? Fotózott.
Igen, ez utóbbi, tehát én soha nem jártam tanfolyamokra, fotós tanfolyamokra. Szerintem talán jobb is, mert így nem fertőzött meg idézőjelbe az a szellemiség, amit egy tanfolyamon a vezetők próbálnak bemutatni, hanem így tényleg önmagam fedeztem fel a világot, illetve a természeti értékeket, és így kialakult egy ilyen sajátos utam, sajátos látásmódom.
A fotókon úgy látom, hogy a madaraktól egy kicsit eltávolodott, és a díjazott fotók egészen kis makrófelvételek, kicsi apróságok. Mi történt a madarak és a kis rovarok világa között?
Igen, tehát egy madrászként kezdtem, és sokszor mondják azt, hogy mindenki madrászként kezdi, de aztán tovább tanul. Majd észrevettem, hogy leginkább ilyen apróságok, békák, tenyérnyi méretű érőnyek kezdenek el vonzani, sőként azok, amelyek alkonyatban vagy éjszaka mozognak. Tehát nem nappal, teljesen más világot tapasztaltunk éjszaka, és ezeket a kis érőnyeket főleg ilyen széles látószögű optikával örökítettem meg korábban, a tájjal együtt, az éjszakai tájjal együtt, csillagok alatt, holdfénybe. Aztán jött ez a makrózás, nyertem fantasztikus makroobjektíveket.
Mit jelent a makrózás?
Igen, a makrózás az azt jelenti, hogy speciális objektíveket használunk, ami arra jó, hogy néhány centiméteres, vagy akár néhány milliméteres élőnyt is le tudjunk fotózni jól láthatóan. Tehát egy nagyító lencse tulajdonképpen. És ezekkel egy bámulatos univerzumokat tudunk felfedezni. Sokszor 5 milliméterben pásztázom a levélnek a felszínét ezzel a nagyítással. És olyan élőlények eleven ennek meg előtt, amit szabad szemmel csak egy kis pontnak látunk.
Ott hagytuk abba, hogy gyerekkor, folytassuk tovább. Utána mi történt?
Igen, tehát így sokat madaráztam, az MME, tehát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe kerültem, hivatalosan is részt vettem a madártani felmérésekben, majd a Szegedi Tudományi Egyetemen végeztem 2005-ben, természetvédelmi szakirányom, környezettudományi szakom, tehát így a tanulmányaim is ez irányba fordultak, biológia, természetvédelem, környezettudomány. Úgyhogy a madártani szenvedélyből egy ilyen végzettség is lett tulajdonképpen.
Van állandó foglalkozása is.
Igen, a Dunai Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa vagyok. Korábban az MTA-ban, tehát az akadémián dolgoztam tudományos segédmunkatársként, de most a Dunai Ipolyban dolgozom, Királyréten ráadásul, Börzsönyben, Hiúszázban, szuper hely, látogatóközpont, Börzsönyhegylába.
Igen, láttam, hogy gyerekekkel is foglalkozott. Ez a az állásából adódik, vagy a fotós szenvedély, vagy a kettő együtt, hogy gyerekeket is megismertet ezzel a csodálatos világgal, ami még van.
Igen, körzeti nevelőként dolgozom itt a Hiúszházban, tehát az a dolgunk, hogy fogadjuk a látogatókat, kirándulókat, családokat, gyerekeket, és különböző természetismereti túrákat tartunk nekik, tanulsaintúrát, mindenfélét. És ez szerintem beülő fakad, tehát én szeretném bemutatni azt a csodát, amit én mindig megtapasztalok odakint, minél szélesebb körbe. Persze fotón teszem ezt leginkább, de ezek a túrák is alkalmasak persze arra, hogy elmeséljem azokat az élményeket, hogy megmutassam azokat az értékeket, amelyeket kevesebben ismernek. Tehát a tudatformálás nagyon fontos nekem. De szeretném elkiabálni a világnak, hogy milyen szép az a világ, ami megmaradt, és odakint van az erdőkben például.
Mit ért a tudatformáláson?
Igen, azt tapasztaljuk sok iskolás csoportnál, gyerekeknél, hogy megérkeznek hozzánk a látogatóközpontba, és akkor idegesek, rohangálnak, kiabálnak, mobiltelefon nyomkodnak, de szerencsére ott nincs térerő, nincs wifi, úgyhogy illetve van, csak nem mondjuk meg a kódot. Úgyhogy szép lassan átkapcsolnak a természet, lelassulnak, megnyugszik a légzésük, tehát így áthangolódnak, és azt veszük észre, hogy néhány 10 perc alatt tényleg elkezdi őket érdekelni. Az a sok dolog, amit mutatunk nekik a patakoktól kezdve a fenyőseken át minden. Igen, Dunavirág Vízibusz egy mozgó laboratórium, patakok, különböző vízfolyások, vízások vizsgálatára használjuk, főleg gyerekekkel, tehát kapnak szűrőket, kimennek a vízpartra, összegyűjtik a különböző vízi élőlényeket, majd meghatározzuk a vízibusz segítségével, kivetítve egy plazma tévére az összefogott állatokat, mégis ők határozzák meg egy határozó kulcs segítségével, ami a furgonnak az oldalán van.
Tehát ez tulajdonképpen a környezetvédelemre is nevel, de elmélyíti a gyerekekbe a természet szeretetét.
Igen, tehát jelenti. Úgy formáljuk a tudatot, hogy közben szórakoznak. Tehát ez élménypedagógiának mondjuk ezt. Tehát nem százanyagot adunk le négy fal között, hanem kint határozgatjuk meg az élményeket a madarak koncertje alatt.
A nemzetközi sikerek közül melyik volt a legizgalmasabb téma, ami kedvenc téma is volt, és győzött is vele?
A Dunavirág rajzás, azt nagyon szeretjük. Visszatértek ezek a kis kérészek.
Éppen erre akartam rákérdezni. Hogy a Dunán is van már rajzás, Dunavirág? nem csak Tisza virág.
Igen, jó néhány évtizeddel ezelőtt még nagy rajzások voltak a Dunán, de aztán a különböző ipari tevékenységek miatt elszennyeződött a Duna vize, viszont most modernizálódtak a szennyvíztisztítók szerencsére, újabbak épültek ki, a határértékek szigorúbbá váltak, úgyhogy szép lassan a mellékfolyókból visszatértek ezek a kis kérészek a Dunára is nagy számba. Nem összekeverendő a Tisza virággal, a Tisza virág főleg a Tiszán rajzik, jóval nagyobb, júniusban mozognak ezek a Tisza virágok, viszont a Duna virág augusztusban rajzik, icipici kis érülény, fehér színű és sötétben. Ez a nagy különbség.
Összebeszéltek, hogy a fotósoknak folyamatosan legyen fotózni valóra.
Igen, és pont ez a téma az, ami a világpályázatokon először nagy sikert ért el, mert ez egy újszerű fotótéma volt, tehát előtte senki nem fotózta ezeket. Ráadásul próbáltam újszerűen, illetve különböző technikai fondorlatokkal bemutatni mondjuk a repülésük irányvonalát, ilyen csíkokat húztak, zseblámpás megvilágítás alatt. Tehát nagyon fontos az a jó fotónál, hogy újszerű legyen, nehezen megismételhető, és emellett teljesen sajátos egyedi ötleten alapuljon az a kép.
Tetszett nekem a hajnali fotózás és a hajnali fények.
Igen, legtöbb táncfotós az hajnalban, hogy napleventébe megy ki a területre. Leginkább hajnalban, mert értetlen szép ködök jöhetnek létre. Éjszaka, ami megmarad nappal is, még egy-két óráig. Páracseppek ülnek meg, a fő téma legyen az egy szitakötő vagy egy őszigi kerics. Csak én mondom, nem nagyon szeretek hajnalba kelni, de persze kipróbáltam ezt a részét is a természetfotózásnak, cimborákkal, de a legtöbb kép tényleg ebben az időszakban készül, és oké, nagyon szép, csak nekem nem ad annyira újat már, ezért keresem a érdekesebb, kevésbé ismert témákat vagy fajokat, amelyek mondom éjszaka mozognak például, vagy rejtett életmódot folytatnak. Tehát megnézem ezeket a képeket, amelyeket az ismerőseim készítenek, csodálom őket, csak mégis én majd más szeretnék, még másabb dolgot.
Hát meg kell, hogy mondjam, én irtózom az egerektől, de amit itt láttam, ez a kis egér a képen, nagyon aranyos volt. Hogy történt? Nagyjából elmesélte nekünk, hogy oda szoktatta a lámpa elé, és ott etette.
Télen nagyon sokat járok felhagyott régi bányavágatokba, a földalábőrzsönybe. Denevéreket szoktunk számlálni, fotózgatom őket óvatosan, ott hibernálódnak, telelnek, és akkor egyik milyen bejárás során vettem észre egy erdélyi egeret.
Amint a bánya... Tehát ez nem olyan közönséges,
igen,
mint ami...
ez nem a házi egér, nem az a szürkés színű házi egér, ez kicsit nagyobb, vöröses színű erdélyi egér a hivatalos neve, és van még egy faj, például a sárga nyakú erdélyi egér, ő még nagyobb. Én az erdélyi egerekkel futottam össze, tehát ők nem alszanak téli álmot. Csak ritkán jön neki persze a hófelszíne. A ősszel begyűjtött raktárokon élnek tulajdonképpen itt télen. Néha azért kilátogatnak melegebb, enyhébb éjszakákon. Hát alkonyabb ébrednek meg mindig. És én esti bejárás során vettem észre ezt az egérkét, aztán beeltettem szotyolával ott a bánya mélyén egy kiszögelésre, és örömmel fogadta a táplálékot. 3 héten keresztül etettem, aztán fotóztam őt más hónapon keresztül a föld alatt, és szebbnél szebb képek készültek.
Akkor rákérdezhetek, hogy Potyó Imre természetfotósnak mi az ars poétikája?
Igen, olyat láttatni, és úgy, amit kevesen, és olyan fajokat bemutatni, amelyek még a természetfotósok előtt is kevésbé ismertek, tehát minél nagyobb szeletét bemutatni annak a csodálatos világnak, ami körülvesz minket.
Potyó Imre természetfotóssal Ámen Zsóka beszélgetett.
A középkori kódexek kézzel írott, vallásos és világi szövegeket is tartalmazó díszes könyvek. Egyedi értéküket a művészi díszítések, az iniciálék és a miniatúrák adják. Szerzetesek írták vagy másolták ezeket a könyveket. Mai utódjukkal találkoztam, aki ugyan nem szerzetes, de kódex és oklevélíró művész. Ő Szalai Katalin.
Hogyan döntötte el hogy ezt választja. Kirakatrendezés dekoratőr iskolát végeztem, de a kirakatrendezés azt nem tudtam folytatni egy baleset miatt, ezért inkább a grafikusságot hangsúlyoztam. És megláttam egy hirdetést az újságban, sok-sok évvel ezelőtt. Kódexírókat kerestek Budapest történetének megírásához. Egy osztrák fiú és egy magyar lány kitalálták, hogy Ausztriának, Németországnak már volt ilyen, hogy nagyobb városoknak úgynevezett arany könyvük, hát Budapestnek még nem volt, és ekkortól kezdve lett. Grafikusoknak próbamunkákat adtak, végül 6-unkat választottak ki. Abból egyedül én írtam a Budapest történetét, ez 16 lap. Mondjuk még nem volt annyira gazdagon díszített, mint amit ma csinálok. Ez még nem merített papírra készült. Nem volt olyan szép. Ez a tevékenység nekem borzasztóan tetszett, és elhatároztam, hogy saját szakállamra megírom még egyszer ezt a történetet, immár kibővítve a rendszerváltásig, és hát a történész barátnőm írta meg ezt a kiegészítő szövegrészt, és akkor azt kaligrafikus kézírással megírtam, megfestettem. Ez 24 lap lett, és ez alkottam az első kiállításaimnak a gerincét. Találkoztam Vince Lászlóval, ő megnézte ezeket a munkákat, adott egy kötet kézzel merített papírt, gyönyörű papírokat. Tehát ő mondta, hogy 3 hónapon van, akkor megrendezi életem első kiállítását nekem, ott a Vince papírmerítő műhelyben, addig fessem tele. Hát, hogy mit lehetne ennyi papírra festeni? Kitaláltam, hogy egy naptárat fogok festeni, ez végül is 12 lap plusz egy órító. Ilyen nagy A2-es papírokra dolgoztam, magyar költők verseit kerestem hozzá a különböző évszakokról, és próbáltam illusztrálni, hogy a vers miről szól. Hát ez volt az a bizonyos első naptár.
És az első kiállítás.
És az első kiegészítve néhány családi címerrel, meg azt hiszem, hogy 3 vagy 4 lappal, amit meg tudtam írni addig a Budapest történetéből.
De ez egy fordulat is volt.
Rájöttem, hogy én ezt borzasztóan szeretem csinálni, és valahogy szerettem volna, hogyha ezt folytathatom. És ekkor kértek föl az első oklevelek elkészítésére. Kibővíthettem gyakorlatilag azt a tevékenységet, hogy a várostörténeteket oklevelekkel, emléklapokkal, adománylevelekkel is. Ezen kívül a családi címerek, családfák is bekerültek ebbe a repertoárba. Nekem is ez nagyon jó volt, mert színesítette a munkámat.
Nem elég a grafikus tehetség.
De történelmi érdeklődés is, a magyar nyelvnek az ismerete, helyes írás ismerete, szépen kell tudni írni, rajzolni, festeni, ezen kívül jó ízlés is kell hozzá, hogy megfelelőképpen össze lehessen hangolni a történetet, plusz egy kicsit a saját képzeletemet is belevetítve.
Igen, ezt a szabadságot átélheti.
Ezt átélhetem, igen, és ezért nagy kihívás egy ilyen város történet, mert itt végül is a régi épületeket csak ilyen képes lapokról tudom megfesteni.
Most előttünk van a Lipótváros története. Gyönyörű iniciálé van itt, egy A betű, de nem középkori stílusú, mert mögötte
összekombináltam az iniciálit a Váci utcával, és akkor utána az egész gyakorlatilag az A betűnek az aljától átmegy egy ornamentikába, egy díszítésbe, ami egy templomtoronyba. Tehát az egészet valahogy úgy össze kellett hangolni egymással, hogy egy kicsit a saját lelkemet is tükrözze, meg az egész történelmet is visszaadja.
Megrajzol mindent előre?
Először olyan papír, ami megvan vonal alazva, azt átvilágítom, rárakom a merített papírt, és akkor, hát amikor az írás kész, nem szabad egy betűt se kihagynom. Ha rontok, akkor sajnos előről kell kezdeni, mert ezen a papíron nem lehet gyakorlatilag javítani, mert ez teával van színesítve.
Attól lesz ilyen antikhatású.
Hát igen, azzal is. Hát az a színesített réteg, az gyakorlatilag lekopik, ha én dörzsölöm, radírozom. A betűt azt mindjárt a tollal írom.
Élesben?
Igen.
Hát gyönyörűek ezek a betűk.
Hát ez igazából a gótikus betűtípus egy megszelidítve már olyan értelemben, hogy jobban lehessen olvasni, mert ez arra emlékeztet, inkább így mondanám.
Mivel írja ezt?
Vágott hegyű tollal írom.
Lúttól?
Nem a lúttól, annak továbbfejlesztett változata, kaligrafikusságot hegyű toll, és hát ezt nem kell mártogatni, hanem van neki egy ilyen kis patronja, és akkor úgy adogatja a festéket. Elég nehéz munka kézemelített papírra írni, papír göcsörtös, nem egyenletes, sokszor át kell menni, kétszer-háromszor egy betűn, hogy az látszódjon.
Tehát ráírja a szöveget, és utána jön
a díszítés, illetve hát az illusztráció. A szövegben szereplő épületeket, szobrokat, hidakat, azokat úgy elhelyezem a papíron, először képzeletben, hogy mit hova raknék, felvázolom már ceruzával. A díszítő motivumokat is, amikor már megvannak festve az épületek, akkor látszik, hogy mennyi terület marad, oda mi fér el díszítésbe, mi az, ami stílusban mind a két épülethez, ami közé kerül a díszítés illik, vagy színben hogy illeszkedik egymáshoz, úgyhogy harmonizáljon, jó legyen ránézni, és némi játékosság is van benne, hát megy az írásba majdnem, hogy a kép, tehát, hogy
de ez adja a báját, ezt megfesteni, milyen eszközzel tudja?
Akvarellel dolgozom.
Nem fut a merített papíron?
Csak annyira fut, amennyire a képnek is jó, mert egy picit el lehet mosni a szélét. Magát az épületet azt meg lehet teljesen precízen rajzolni aprólékosan. Tudok azért variálni egy kicsit, mert van a tempera, ami egy kicsit sűrűbb. Például a címereknél van, hogy az ezüstöt vagy az aranyat akrillal festem meg. Most az akrill az addig kellhető, amíg ugye vízzel feloldom, és megkenem, de utána, amikor megszárad, akkor ez már vízhatlan. Nem lehet utána még egy kicsit meglágyítani.
És milyen ecsettel?
Mókusszőr ecset, vagy marhafülszőr ecset. Van műanyag ecsetem is. Ez a merített papír, nem gondolná senki, hogy annak ellenére, hogy én ilyen kis picike dolgokat is festek, de borzasztóan koptatja az ecsetnek a szőrét, mert durva a felülete. A tinta az viszont vízálló tinta, annak muszáj, hogy vízálló legyen. Különben tüsszentek véletlenül egyet, vagy egy picit megizzad a kezem, és borzasztó macerás ez az egész.
Mennyi idő alatt készült el egy lappal?
Hogyha reggeltől estig csinálom, nincs hétvége közben, akkor egy hónap alatt megvehet. A2-es méretű lap. De hát mondjuk itt ihletnek is kell azért lenni, mert éppen 40 fok van, és nincs klímaberendezés, akkor borzasztó nehéz ihletet meríteni, akkor éjszakálok neki festeni, rajzolni.
Az nem mindegy, hogy a motivumokat honnan választja.
Például bemegyek a Széchenyi fürdőbe, ott ülök a medencébe, körülnézek, és akkor látom, hogy milyen szép ornamentikák, motivumok vannak, amik körbefutnak az épületeken, vagy direkt nem festem ugyanolyanra, csak abból indul ki, és akkor utána átmegy a saját fantáziám ornamentikájával. Ha elmegyek sétálni az őszi erdőbe, az egésznek a színvilága, az is lehet egy ihletadó. Még ugye a családfákat nem is említettük.
Kettőt is mutatott nekem, ami most készül, és erről, ha mesélne, hogy miért érdekes ez.
Leginkább karácsonyra szoktak tőlem családfákat rendelni, úgy szokták hozni, hogy vagy ők maguk, vagy a hivatásos családfakutatók felkutatják, de van, aki ennél tovább szeretne lépni, és legyen az már megfeste úgy, hogy egy szép lombos fa formájában, és akkor mindenki lássa, hogy na most, hogy vannak a családi kapcsolatok egymással. Most például ilyeneket készítek.
Melyik volt a legnehezebb eddig?
A családfa munkák közül volt egy olyan, hogy jött egy úr, hogy a feleségének a 30. születésnapjára szeretné, hogy megfessem a családfának azt, ami most rendelkezésre áll adat, és akkor a többit ő elvitt egy családfa kutatóhoz, és hát majd valamikor, amikor az készen lesz, azt majd hozzáfestem. Jó, hát egy jó nagy papírra kezdtem el festeni, ez volt az én szerencsém, mert 3 év múlva a kedves megrendelő jött a leporellóval, mert 10 méter kihajtható leporelló. És ezt kellett nekem rávezetnem a családfára. Nagyon össze kellett sűrítsem.
Hány négyzetméter lett ez a családfa?
Ez 75-105-ös papírra készült el, úgyhogy erősen bele voltam én is szorítva egy centis, másfél centis kis pajzocskákba, hogy én abba ilyen kis milliméteres betűkkel beleírjam legalább a nevet.
Nagyítót használt, gondolom.
Hát akkor igen.
Hogy ez volt az egyik legnehezebb, és melyik a legkedvesebb munkája eddig?
Nagyon-nagyon szívesen csináltam ezt a várostörténetet, és amit tényleg megint egy ilyen saját szakállamra kitalált munka, a Budapest naptár, ami benne szereplő épületek, hidak, szobrok, mind kézzel lettek festve, rajzolva. Ezekhez én kerestem megfelelő verseket.
Ezt én itt látom az asztalon. Nagyon-nagyon szép.
Eladásra is majd készül. Ez már a számítógépes technika, annak a segítségével összekombináltuk az ornamentikákkal, illetve a versekkel.
Nagyon szereti ezt a
nagyon, munkát. Nagyon, ugye? Ez az életem.
Ez a felvétel 2017-ben készült, de Szalai Katalin ma is aktívan dolgozik, kiállításra készül, és emellett egyedi megrendeléseket is vállal. Érdemes felkeresni a honlapját. Sobogyi Ágnest hallották.
Fáradtnak tűnsz, mint ha nem a régi volna. Hol van a tűz, hol van az a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek.
A minap egy nagyon érdekes helyszínen voltam egy időutazáson, Budapest belvárosában, a Retro Budapest élményközpontban. Napokig foglalkoztatott, ezért visszajöttem a helyszínre, hogy Horváth Ákost, tulajdonos, megkérjem, hogy egy kicsit avasson be, hogy hogy is jött létre ez az intézmény. Mi volt az az ötlet, ami vezérelte?
Egy németországi túrám során találkoztam Berlinben egy múzeummal, aminek nagyon megfogott a tematikája, és úgy gondoltam, hogy ezt itt Magyarországon is, mivel a történelmünk hasonlóságot mutat, meg lehet valósítani. Ebből alakult ki ez a múzeum, amit itt látnak az október 6-a utcában, egy 6,5 éves kivitelezést követően.
És mi volt a célja, hogy csak retro dolgokat, vagy pedig konkrét időszakot akart átfogni?
Egy konkrét időszakot akartunk bemutatni, ez a rendszerváltás előtti 3 évtizednek az időszaka. Természetesen, mivel aztán találtunk olyan tárgyakat is, amik figyelemre méltóak a 60-as évekből, illetve adott esetben a rendszerváltás utáni időszakból, így azért ezekbe a korokba is belecsúsztunk, de a fő tematika az a rendszerváltás előtti 20-30 évnek az időszaka.
Próbáljuk meg, hogy vezessük végig a hallgatót azon az úton, ahol megyünk. Tehát én, most, ahol beszélgettünk, azért a háttér nem egészen tiszta, egy büfé vagy?
Így van. Ez a múzeumnak a bisztrója, ide bárki betérhet az utcáról. A múzeum maga háromszintes, és igyekeztünk ilyen tematikus blokkokat kialakítani, és végigvezetni a látogatót, ahogy mondtam, a rendszerváltás előtti évtizedeken. A földszinten a gyerekkorral, az úttörő és kisdobos élettel foglalkozó részünk található, illetve egy malévos kis blokkunk is van, ami ide beékelődött.
Tehát ez ilyen nagyon alapba, de talán, bocsánat, de induljunk el onnan, hogy magából a büfébe, ha belép az ember, akkor egy blokkolóra fogadja egyik oldalon, másik oldalon pedig egy korabeli zenegép. Ez működés?
Igen, a zenegép működik, 10 forintos, régi 10 forintossal. A blokkolórát azt egyébként egy makói fegyvergyárból kaptuk, illetve onnan származik a blokkolóra kártyatartója is.
És akkor, ha az ember belép, illetve elindul ezen a élményutazáson, akkor végigvezetik az embert, gyakorlatilag panelházak között megyünk, ilyen 2 méteres?
Így van, 2 méter 20 cent is miniatűr panelházak között vezet az utunk, és ezeket a panelházakat használjuk vitrinként. Itt egyes szinteket, illetve emeleteket lehet kinyitni, és ezek mögött gyakorlatilag a panelházba benézve láthatjuk azokat a tárgyakat, amiket itt a 6,5 év alatt összegyűjtöttünk.
Tehát ezek úgy működnek, mint az adventi naptár, hogy ilyen kinyithatók is ablakok?
Így van, konkrétan ahhoz hasonló. Igyekeztünk a múzeumot oly módon interaktívá tenni, hogy gyakorlatilag ne egy klasszikus múzeumra hasonlítson, tehát ne a vitrínben lévő tárgyakat lehessen megcsodálni, hanem mindenért valamit csinálni kell, valamit ki kell nyitni, valamit meg kell nyomni, valamit tenni kell azért, hogy az ember az élményhez hozzájusson.
És nagyon jó, mintha utcákon közlekedne az ember, úgy változnak a témakörök is, és jól érzékelem, hogy kvázi mint egy csatornafedél azok üvegmozaikok.
Hát igen, a padló beépítve kerek üveg mozaik tárcák vannak, amik általában a témához illeszkednek.
A fő témákat, hogyha mondaná?
Jó, tehát a felső szintre felérve, ahol egyébként a lépcsőfordulóban egy hatalmas nagy, közel 8 méter magas üvegmozaikot láthatnak szintén.
Klasszikusan a piros nyakkendős.
Ez több korabeli plakátnak a hatásából van összerakva, és az alapján csinálták ezt a mozaikot, ha jól emlékszem, közel 6,5 hónap munkájával.
Mellette a Lenin képpel.
Így van. És ahogy az emeletre érünk, ott a fegyveres öröknek az ikonikus tárgyai, illetve fegyverei vannak. Én gondolok itt a rendőrségre, katonasságra, munkásőrségre. Majd ezt követően a műszaki cikkek, háztartási cikkek és számítástechnikai cikkek, illetve a sporttal kapcsolatos relikviákkal találkozhatnak. És túljutottak ezen a, így elmondva, gyorsnak tűnő részen, ami, hogyha az ember mindent meg szeretne nézni, legalább egy 40 percbe telik, akkor eljutnak a korabeli tévéhíradónak a stúdiójába, ahol mindenki kipróbálhatja magát bemondóként, és korabeli híreket olvashat a sugógépünk segítségével.
Vagy ráülhet egy oldalkocsit, motorkerékpárra.
Ez így van, ezt ki is hagytam. Így van, így van.
És akkor egyszer csak megérkezünk egy régi 60-as, 70-es évekbeli lakásba.
Berendeztünk egy panállakás belsőt, ahol legutóbb Vágási Feri, azaz nem csak Kára is a vendégünk volt. Megerősítette, hogy jól sikerült a rekonstrukció. Tényleg hasonlít a korabeli szomszédok díszlethez az, amit látnak. Itt is a konyhában a korabeli élelmiszereket láthatnak a szekrényekben. Ezek mind eredetiek, mind eredeti csomagolások. Természetesen az élelmiszerek már nincsenek benne, illetve maga a lakás is korabeli tárgyakkal van berendezve.
Van egy játék?
A tükörre gondol?
Nem, igen. Ahol föl lehet öltözni.
Igen, van egy ruhásszekrény, amivel szemben egy hatalmas tükör van, ami természetesen egy monitor. Ehhez készítettünk egy programot, úgyhogy ha a látogató egy adott ruhát az öltözőszekrényben megfog, akkor ezt virtuálisan rá is adja. Tehát magyarul felöltözteti korabeli ruhába ez a program.
Onnan egy ugyancsak mozaikkal díszített lifttel lehet lejutni a gyorsó szintre.
A lifttel leérünk a -1-es szintre, ahol a szovjet-magyar utazásnak állítunk emléket, az ehhez kapcsolódó relikviákat láthatnak egészen egyedi vitrinek bezárva. Ezt a részt Farkas Bertalan is véleményezte néhány hete. Egyetlen egy kifogása volt, amit mi is jogosnak ítéltünk meg, hogy a baba, amin az ő ruhája van, annak nincs bajsza. Most már intézkedtünk, és néhány héten belül lesz bajsza is, úgyhogy reméljük, hogy így már minden tökéletessé válik.
És akkor egyszer csak onnan kilépve megérkezünk egy pártirodába?
Hát így van, egy pártirodába érünk, ahol egy hatalmas nagy interaktív asztalon különféle korabeli tartalmak között böngészhet a látogató. Így például városi legendákat olvashat, például Izaura felszabadításáról, vagy Nagy Feró csirke darálásáról, de Góliátról, a bálnáról is, de többet nem is lőnünk.
Ne lője le. És ott van egy klasszikus telefonközpont.
Van egy telefon, ahol az egyes számokat tárcsázva például élőben hallhatják Nádas Györgyöt Kádár János hangján. És a pártiroda ajtaján kilépve egy korabeli utcán találja magát az ember, egy macskaköves utcán, ahol egy felvonulási dísztribűn van. Ide természetesen föl lehet menni, lehet integetni a népnek, de találhatok itt korabeli kirakatok, de egy Lada rendőrautó is, amit szimulátorra alakítottunk, ebbe be lehet szállni, és a gazdagréti lakótelepen lehet vele járőrözni.
És a klasszikusan az utcán még egy telefonfülkesor is van.
Igen, található itt 5 darab korabeli telefonfülke, amik szintén interaktív tartalmakkal vannak feltöltve. Mindegyik működik, mindegyik használható, többek között Aranyosi Péter és Nádas György viccei hallhatóak bennük, de születési évszámukat tárcsázva meghallgatják azt is, hogy milyen fontosabb és érdekesebb események történtek az adott évben Magyarországon.
És az egészben az az izgalmas is az igazi élmény, hogy tulajdonképpen ez az alsó szint, ez olyan, hogy mindenhez hozzá lehet nyúlni, semmi nem tilos, tehát az ember valójában éli meg.
Igen, ezt igyekeztük a kiállítás minden egyes eleménél figyelembe venni, hogy ne tényleg ne egy klasszikus múzeum érzete legyen az embernek, ahol csak nézheti a tárgyakat, itt mindenhez hozzá lehet nyúlni, mindent ki lehet próbálni. Rengeteg interaktív tartalom van, rengeteg kvízünk van, minden témához tartoznak vicces kvízkérdések, kvízjátékok, amiket érintőképernyős monitorokon lehet játszani.
Eléggé teltnek tűnik kiállítás, hogy ezt véglegesnek gondolja, vagy úgy gondolja, hogy még folyamatosan változtatni, bővíteni?
Most ebben az évben már biztos, hogy nem fogjuk megváltoztatni, de későbbiekben terve van véve természetesen, hogy mind a tárgyakat, mind az interaktív tartalmakat cserélni fogjuk folyamatosan, hogy mindenkinek legyen oka újra és újra visszatérni.
És a tárgyakat hogy tudták összegyűjteni?
Tárgyakat, azokat én magam gyűjtöttem össze. Ez alatt a 6,5 év alatt gyakorlatilag folyamatosan különböző piacokról, internetes fórumokról és egyéb helyekről. De voltak felajánlások is, nagyon sokan ajánlottak fel tárgyakat.
És gondolom ez a mai napig is így van, hogy a látogatók, főleg gondolom az idősebbek azért.
Sokan hoznak be még a mai napig is tárgyakat, bár bevallom összintén egy kicsit túllottunk a célon, úgyhogy most egy 80 négyzetméteres raktárunk tele van még olyan tárgyakkal, amik nincsenek kirakva, de pont ezek nyújtanak majd kell alapot ahhoz, hogy későbbiekben tudjuk cserélni a tárgyakat és meg tudjunk újulni.
Hát ez biztos, hogy folyamatosan nagyon izgalmas lesz. Én csak azt tudnám tanácsolni a hallgatóknak, hogy ha ide jönnek, akkor egyrészt szálljanak rá nagyon sok időt. A másik pedig, hogy ne egyedül jöjjenek, hogy legyen kivel azonnal megosztani ezt az élményt, mert valódi időutazás. Nagyon szépen köszönöm Horváth Ákosnak, a Budapest Retro Központ tulajdonosának, hogy ebbe beavatott minket. Kéri Júli volt a beszélgetőtárs.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásokat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebook oldalon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek helye az anchor.fm/60-túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Kéri Júli. Viszont hallásra mához 4 hétre, november 13-án.